Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
8 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az Európai Bizottság a 2028-34 közötti időszakra 2000 milliárd eurós költségvetést javasol, jelentette be a testület elnöke Brüsszelben. Ursula von der Leyen szerint a tervezet szembenéz Európa kihívásaival és erősíti a függetlenségét. A sokat bírált közös agrárpolitikával kapcsolatban azt mondta, a mezőgazdaság erősödni fog, a közvetlen kifizetések a gazdák számára, az összes mezőgazdasági támogatás 80%-a, azaz körülbelül 300 milliárd euró biztosított és védett marad. Ukrajna támogatására 100 milliárd eurót különítenek el. Csak gyökeres módosítások esetén támogatná az Unió következő 7 éves költségvetését a kormány. Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter jelenlegi formájában tárgyalásra is alkalmatlannak és ukrán barátnak nevezte a tervezetet a tegnapi kormányinfón. Bírálta az Európai Bizottság új, a gazdákat nehéz helyzetbe hozó költségvetési javaslatát a miniszterelnök is. Orbán Viktor megerősítette, az agrárminiszter javaslatokat tesz a helyzet kezelésére, a kabinet pedig kiemelten foglalkozik az üggyel. Traktorokkal vonult Budapestre és trágyát borított az Európai Unió házához gazdák egy csoportja tiltakozásul az Európai Bizottság friss költségvetési javaslat ellen. A demonstrációt a gazdaszervezetek azért hirdették meg, mert szerintük az uniós tervezet háttérbe szorítaná a mezőgazdaságot, miközben a pénzeket a védelemre, ipari versenyképességre és Ukrajna támogatására csoportosítanák át. A devizahitelesek ügyében nem lesz törvénymódosítás, erősítette meg a miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely azt mondta, az uniós bírósági ítélet a bíróságokra ró kötelezettséget, a kormányra és a törvényi szabályozásra azonban nem. Akinek legfeljebb fele részben van tulajdon a belterületi ingatlanban, az még igénybe veheti majd az új 3%-os lakásvásárlási hitelt, jelentette ki a tárcavezető. Gulyás Gergely hangsúlyozta, az otthonstart programot időkorlát nélkül hirdetik meg, keretösszege nincs. A fővárostól kapott adatok eddig nem támasztották alá az akut csődhelyzetet, az akut fizetésképtelenséget, jelentette ki a közigazgatási minisztérium miniszterhelyettese. Latorcai Csaba az Inforádióban azt mondta, a kormány akkor tud majd dönteni Budapest megsegítéséről, ha a főpolgármester konkrét kéréseket fogalmaz meg, és Dobokos László befejezi a főváros gazdálkodásának átvilágítását. Megállapodott a Budapest finanszírozásához szükséges hitelkeretről az OTP-vel a főváros. A bank elfogadta a fővárosi közgyűlés döntésének megfelelő szerződésmódosítást, közölt a főpolgármester hivatal. Augusztus 1-től szeptember 19-ig 80 milliárd forint lesz a Budapest számára felhasználható keret. Több belvárosi palotát, köztük a belügyminisztérium, a pénzügyminisztérium és a Magyar Állam kincstár épületét is eladná a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő. Az ingatlanoknak árveréssel keresnek majd új tulajdonost. Körülbelül 102 milliárd forintos bevétellel számol az értékesítésből a vagyonkezelő, közölte Gulyás Gergely miniszter. Májusban 3,2%-kal nőtt a reálkereset az egy évvel korábbihoz képest, a bruttó 7,8%-kal emelkedett 702.800 forintra. A nettó átlagkereset 483.000 forint volt, ez 7,7%-os emelkedés. Rendkívüli segítséget kapnak azok a szőlő- és gyümölcstermelők, akiket súlyosan érintettek az idei tavaszi fagyok, jelentette be az Agrárminisztérium. A kárenyhítő juttatás egy részét előlegként, hektáronként 100.000 forint értékben lehet igényelni. Ukrajnában az elnök személyes felügyelete alatt indult vizsgálat Sebestyén József halálának ügyében, írta meg a 444 portál egy kárpátaljai magyar politikus Petei Judit közlés alapján. Ő a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség megyei frakció vezetője, illetve tagja az ukrán elnöki hivatal alatt működő etnopolitikai tanácsnak is. Megszavazta az ukrán parlament Denis Mihal távozását a miniszterelnöki posztról. A politikus 5 éven át volt Ukrajna kormányfője, és beadta lemondását, ami egyben az egész kormány felmentését is magával vonta. A gázai övezet déli részén új katonai folyosót alakít ki Hán Yunisban az izraeli hadsereg. A csaknem 15 kilométer hosszú alagút ketté vágja a várost kelet-nyugati irányban. Az útvonal célja, hogy növelje az övezetet uraló Hamász iszlamista terrorszervezetre nehezedő nyomást. Végül az időjárásról. A csapadéksáv tovább mozdul kelet-délkelet felé, mögötte lassan felszakadozik a felhőzet, általában több órára kisüt a nap. A gomoly felhőképződésből azonban több helyen, a nap második felében már egyre inkább az ország keleti felén várható zápor, zivatar. A szél sok felé élénk lesz, a csúcshőmérséklet 25-26 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
A Bozsik örökség súlya és áldásai. A nyári Képmás magazin címlap interjújában Bozsik Péter magyar bajnok futballedző mesél legendás édesapjáról és saját pályájáról. Buda László pszichiátertől megtudjuk, mire jó az ultrarövid terápia. Hajdú Zsanett gyógynövénykutató elárulja, mit tanult a bolíviai indiánoktól. Olvashatunk arról, hogy 4 elszánt nő mire képes, ha utcabált akar szervezni. A melléklet a MOL új Európa Alapítvány mesteremdíjas pedagógusait és edzőit mutatja be. Keresse a Képmás az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsertessék a Jézus Krisztus! Július 17-én csütörtökön szép jó napot kívánok a Szent István Rádió minden kedves hallgatójának. A mikrofonnál a műsorvezető Farkas Erzsébet köszönti Önöket. Munkatársaim a zenei szerkesztő Túri Sarolta, a hírszerkesztő Debnár Ádám és a technikai munkatárs Pirincsik Márton nevében is. Köszöntöm ezt a szép mai napot is. Köszöntlek, szép mai nap! Uram, legyen a mai nap gondviselésed diadala, mely örködik felettem, minden mozdulatom felett, mely mindent legnagyobb javamra rendezel, mely a hegyek, völgyek, virágok, tavak és folyók szépségeit elém tárja, hogy csodálkozva szemléljem azokat. Uram, szívünkben vibráld meg a szeretet, imádás és hála húrjait ennyi nagy lelkűségedért. Lényünk minden idegrostja megremegjen az örömtől, arra az egyetlen gondolatra, hogy Te szeretsz minket. Szentlélek, segíts minket, hogy minden akarásunk megegyezzék az Atya isteni akaratával, és hogy mindenben fel is ismerjük azt, ez szép mai napon is. Amen. Napindító pozitív gondolatunkat ezúttal Ernest Hemingway amerikai regényírótól és újságírótól kölcsönöztem. Ő a következőképpen fogalmazott: nem tudod, mit rejt a sorsod, mosolyt hozzá vagy könnyeket. Tanuld meg hát feledni a rosszat, és őrizd meg a boldog perceket. Valóban, legyen ez a mai napunk napindító pozitív gondolata, kedves hallgatóink! Ma az Endrék és Elekek ünneplik névnapjukat. Az Endre német, szláv, magyar eredetű név, a magyarországi latin Andreas névváltozatból, vagy a német Andres Enders névformából származik, melynek jelentése férfi, férfias. az Elek pedig a görög Alexiosz magyar megfelelője. Más feltevések szerint azonban az ismeretlen eredetű régi magyar Velek személynévből származik. Jelentése ismeretlen. A jó Isten éltesse sokáig minden kedves Endre és Elek nevű hallgatónkat, gondolunk a ma születésnapjukat ünneplőkre, és természetesen azokról sem feledkezünk el, akiknek valamilyen emlékezetes esemény teszi szépé ezt a mai napot. A katolikus egyházban ma Szent Zoerárd András és Benedek Remeték emléknapja van. Műsorunk folytatásában javaslom most egy hangképes műsorajánló segítségével. Tekintsük át együtt, hogy milyen programokkal várjuk Önöket egészen 14 óráig. Nos, íme a kínálat. Hamarosan, hangképes műsorajánlónkat követően újra meghallgathatják a múlt héten szombaton reggel elhangzott reggeli beszélgetés című műsorunkat, amelyben Gúr Péter Attilával, a Miskolci Egyesített Szociális Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény igazgatójával beszélget Molnár András szolgáltatásokról, nyári feladatokról, gyermekjólétről és szakember hiányról is. Következzen most műsorunk rövid ajánlója.
A legnagyobb hiányt azt a szociális gondozó és ápoló végzettséggel rendelkező kollégáknak, gondozói munkakörbe dolgozó kollégáknak a hiánya jelenti. Folyamatosan várjuk a jelentkezőket, de igazából szinte mondhatom, hogy minden területen, talán a kisgyermeknevelői bölcsődei terület kivételével, minden területen vannak nyitott pozícióink, és folyamatosan várjuk az érdeklődő kollégákat, akár a most frissen végzett fiatalokat.
9 órakor híreket mondunk, majd ezt követi Segíthetünk című műsorunk, amelyben beszámolunk arról, hogy Jakubinyi László, a Szimbiózis Alapítvány vezetője, jó ember díjban részesült. Emellett rászoruló emberekről, nekik szóló szolgáltatásokról, szociális farmokról, társadalmi vállalkozásokról és előállított termékekről is szó lesz Molnár András műsorában. Következzen most rövid ajánlónk.
Ugyanúgy működik, mint más vállalkozás, azzal a különleges szempontban, hogy a vállalkozásnak a bevételét teljes mértékben visszafordítjuk a szociális társadalmi alapcélokra. Ezt Magyarországon elmondani nagyon-nagyon nehéz, hiszen a mi kultúránkban ez nincsen meg. Senki nem akarja azt elhinni, hogy például mi egy olyan vállalkozás vagyunk, akiknek a könyvelése kint van az ablakban, letölthető az internetről, és lehet látni, hogy például a profitot azt mi most az otthonoknak mondjuk a fűtés korszerűsítésére fordítottuk, és ki az a vállalkozó, az a fura ember, aki megtermeli a profitot, és nem hazaviszi, hanem egy jótékony célra fordítja.
Itt hívom fel kedves hallgatóink figyelmét, hogy 9 óra és 10 óra közötti műsorsávunkban a Szent István Rádió Tokaj hullámhosszán kilátó című összeállításunkban közéleti műsorunk szól, amelyben ezúttal Kránic Mihály teológus professzor beszél Ervin Gábor atya életszentségéről. Következzen most rövid ajánlónk.
36 évvel ezelőtt tulajdonképpen hallottam az ő nevét, kezdtem olvasgatni úgy az életét és az írásait. A Magyar Katolikus Lexikonban egy szócikk azért szerepel róla, tehát aki nagyon alapos, az találhatott volna róla valamit, de azt lehet elmondani, és ez nagyon nagy titok, hogy miért nem beszéltek róla, aki hát egy vértanú volt.
9 óra és 10 óra közötti műsorsávunkban Török Szent Miklós és kisújszállási frekvenciáinkon Napról Napra és Térkép című regionális műsoraink szólnak, amelyben többek között az Új Tisza híd területén zajló feltáró régészeti ásatásokról lesz szó. Majd Laták Kamillával, a Magyar Vöröskereszt Hevesvár megyei szervezetének igazgató helyettesével beszélget Berecz Renáta a fiatalok szervezeten belüli önkéntes feladatvállalásáról és az önkéntes munka jelentőségéről. Most rövid ajánlónkat hallják.
Sokszor előfordul, hogy valakinek valamilyen olyan családi példa van, ami őt erre motiválja, vagy a szülei véradók, vagy pedig az idősebb testvére már ifjúsági önkéntes volt a szervezetben. És hát előfordul ez a legegyszerűbb és leggyakoribb példa is, hogy valakit a barátja hív el ebben egy új közösségként, és ő mondja azt, hogy akkor csatlakozzon hozzá.
10 órától azonban már azonos mind a 9 adónk műsora. Tehát a legfrissebb híreket követően kezdődik majd a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című adása, amelyben Grovicki Zoltánnal, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola rektorával beszélget Sallai Éva. És javaslom, hogy néhány másodperc erejéig hallgassunk bele most ebbe az adásba is.
Azért jó néhány éve a bölcsödében elképesztő színvonalú nevelő munka folyik. Ez egyrészt abból következik, hogy sokkal szélesebb társadalmi kört érint ez a kérdés. Ez egyrészt úgy értem, hogy egy nagyon heterogén társadalmi közeg, tehát nagyon sokféle gyerek első közösségbe kerülése ez a pillanat. Másrészt rögtön innen folytatom, hogy nagyon kevés gyerek születik sajnos, általában egy-két.
10 óra 45 perctől a Lélekszava egyházi kis szótárunkban Magsó Péter atya, a Tarnaleleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója folytatja a halálról szóló elmélkedését. Rövid ajánlónkban is most ő beszél.
Erre rímel Kempis Tamásnak is a gondolata Krisztus követéséből. Ó, milyen bölcs az az ember, aki úgy él, mintha minden nap az utolsó lenne. Milyen bölcs az az ember, aki úgy él, mintha minden nap az utolsó napja lenne. Ő bölcsnek nevezi ezt az embert, de Szent Benedek is bölcsnek nevezte. Azt az embert, aki minden nap gondol a halálára, és felkészül a halálára.
11 órakor híreket mondunk, majd Mustármag című műsorunk keddi adásának ismétlésében arról lesz szó, hogy szakmai és személyiségfejlődés az élethosszig tartó tanulás jegyében ezzel a címmel tartotta éves konferenciáját Egerben az Egyházi Könyvtárak Egyesülése július 7-e és 9-e között. Adásunkban ezen eseményt idézzük fel. Rövid ajánlónkban pedig dr. Pajtókné dr. Tari Ilona, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem rektora beszél.
Mindenek előtt köszönöm az Egyházi Könyvtárak Egyesülésének, hogy bennünket választottak, hogy az Eszterházi Károly Katolikus Egyetemet választották. Én meggyőződésem, hogy nem csak a bor miatt. A címe a konferenciának a szakmai és személyiségfejlődés az élethosszig tartó tanulás jegyében címmel rendezett konferencia. Ezt olyan, mintha mi magunk itt az Ekkén, még a nevünk is alliterál, korábban ugyanez volt, még Eszterházi Károly Egyetem voltunk, és ugye most már Ekkén, mi magunkénak érezzük.
12:30-tól megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását, és újra meghallgathatják a Napverse és a Napimája című kis műsorainkat is. A Napversében Szabó T. Anna Holt töltett című költeményét mondja el Havas Judit. Déli 12 órakor a harangszót követően úrangyala imádságot imádkozunk munkatársaimmal együtt a Szent István Rádió EGRI stúdiójában, és remélhetőleg önök is velünk együtt imádkoznak majd, kedves hallgatóink. Ezt követően egyházi híreket mondunk, és a mai napi evangéliumi részlet is elhangzik majd magyar, szlovák, lovári és német nyelveken. 12 óra 35 perckor a Szentek, Szent Életű Emberek című sorozatunkban ezúttal Szent András és Szent Benedek remeték életéről beszél nekünk dr. Katona István, nyugalmazott EGRI segédpüspök atya. A folytatásban köszöntjük a ma névnapjukat ünneplő Endréket és Elekeket, valamint a ma születésnapjukat ünneplőket is, és fellapozzuk a Szent István Rádió kalendáriumát, évforduló naptárát. A 13 órai híreket követően pedig Hallgassuk együtt címmel könnyű zenei válogatásunk szól Kónya Éva szerkesztésében. Nos, ennyit előjáróban további programkínálatunkról, hiszen újabb műsorismertetést legközelebb 13 óra 55 perckor hallanak itt a Szent István Rádióban. Ha tehetik, maradjanak velünk,
További jó rádiózást, kellemes időtöltést és szép napot kívánok Önöknek!
Beszélgetés.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Mai műsorunkban a Miskolci Egyesített Szociális Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény igazgatójával beszélgetünk. Tartsanak velünk, érdemes! Gúr Péter Attilával, a Meszegyi igazgatójával beszélgetek. Szeretettel köszöntelek a Zoom-vonal túlsó végén, szervusz.
Szervusz, én is nagyon sok szeretettel köszöntelek, és a hallgatókat is köszöntöm.
Milyen a nyár a Meszegyiben, mik a legfontosabb feladatok, milyen is az élet ilyenkor?
Hát igazából a szociális és gyermekjóléti területen különösebb változást az, hogy nyári időszak van, nem nagyon jelent. Talán annyi a különbség, hogy a gyermekjóléti szolgáltatásban a köznevelési intézmények részéről kevesebb jelzés érkezik, de a gyakorlati munkavégzés vonatkozásában ugyanolyan időszakot élünk, hiszen azok a problémák, amikkel együtt dolgozunk, azok folyamatosan fentállnak. Így egy kicsit talán ebben az időszakban a segítő szakemberek munkája annyiból más, hogy talán közvetlenebb és teljes körülbelül a kapcsolata a családokkal, hiszen sok esetben ugye ilyenkor a gyerekek nem iskolában, óvodában vannak, hanem otthon tartózkodnak, tehát egy kicsit szabályosabb, meg objektívebb képet kapunk a mindennapi életükről, mint abban az időszakban, amikor iskolába járnak.
Egy egyesített nagy intézmény vagytok, mondd el kérlek, hogy mi mindennel foglalkoztok, tehát a szolgáltatási körökről beszélgessünk.
Hát több nagy területünk van, kezdeném akkor nagyjából így az életszakaszokhoz kapcsolódóan. Az egyik szakmai igazgatósági terület az intézménynek az a bölcsődei ellátás, ahol több mint 800 férőhelyen működünk Miskolcon, 10 bölcsődében. Azt gondolom, hogy egy magas színvonalú szakmai munkát tudunk nyújtani a városban, illetve a város környékén lakók és érintettek számára. Szerencsére az elmúlt évtizedben a bölcsödéink jelentős része megújult, illetve az elmúlt évben, illetve az év elején, ez év elején kettő bölcsödénkben férőhelyszám bővítésre is sor került. Én azt gondolom, hogy most gyakorlatilag egy jó színvonalú szolgáltatást lehet igénybe venni, és természetesen a férőhelyszám bővítés az nagy segítséget adott arra vonatkozóan, hogy a korábban jellemző, elmúlt években jellemző várólisták valamilyen szinten mérséklődtek ezen a területen. A bölcsödéink nyáron fele-fele arányban 3 hétre bezárásra kerülnek, ilyenkor, amikor az egyik 5 bölcsöde zárva van, akkor a másik 5 bölcsöde szolgáltatásait lehet igénybe venni, illetve ott tudunk ügyeletet is biztosítani szükség esetén. ez egy ilyen hosszú évekre visszamenőleg kialakult rendszer. Én azt gondolom, hogy ez abból a szempontból fontos, hogy ilyenkor a bezárt bölcsödékben el tudjuk végezni azokat a szükséges karbantartási munkálatokat, amelyekre évközben nincsen lehetőség, amikor a gyermekek ott vannak az intézményekben, de gyakorlatilag azt gondolom, hogy így a nyár folyamán is elérhető a szolgáltatás. A következő nagy terület a család és gyermekjóléti szolgáltatás, amit részben már érintettem. Itt azt gondolom, hogy a nyári időszak talán annyiban másabb, hogy ilyenkor azok a prevenciós program elemek, jogszabályi elemek kerülnek hangsúlyosan előtérbe, amelyet a ellátási területen élő gyermekek számára szervezünk, illetve a jogszabály meghatároz. Gondolok itt alapvetően a nyári táborokra, intézményünk ebben az évben is, ennek is hosszú hagyománya van az intézmény vonatkozásában, ebben az évben is 20 darab tábort szervezünk a Miskolcon, illetve azokon a településeken, ahol a család és gyermekjóléti szolgáltatási feladatot ellátjuk. Igazából nagy igény van, mondhatom azt, hogy teljes kihasználtság mellett működnek ezek a szabadidős, elsősorban szabadidős vagy valamilyen tematikus táborok, amik elsősorban ugye a gyermekek számára kikapcsolódást jelentenek, de mindig valamilyen élményszerű vagy valamilyen tudáshoz kapcsolódó hasznosabb tartalmat is igyekszünk belecsempészni a programokba. Azt gondolom, hogy ez is körülbelül egy ilyen 4-500 gyermek számára a nyári időszakban jelent elfoglaltságot, illetve tudunk segíteni azoknak a családoknak, akik a gyermekeknek a megfelelő elhelyezését nehezebben tudják ebben az időszakban biztosítani. Hát fontos azt gondolom, hogy a szolgáltatásaink, tehát a családsegítés területén ezek folyamatosan működnek, tehát igazából nincs eltérés az év többi időszakához kapcsolódóan. Minden szolgáltatási elem, így a tanácsadások, a jogi pszichológiai tanácsadás, a családterápiás szolgáltatás, ezek ugyanúgy elérhetőek a nyári időszakban is. És hát a harmadik nagy terület az a szociális ellátásoknak a területe, amely ugye két részből áll, az alapszolgáltatásokból, amelyek az otthonában nyújtott szolgáltatásokat jelentik, az étkeztetés, a házi segítségnyújtás, az idősek nappali ellátása szolgáltatás. Ezek vonatkozásában én azt gondolom, hogy gyakorlatilag a feladatellátás jellegéből adódóan ugyanúgy folyik a munka, mint az év többi időszakában. Talán az idősek nappali ellátása a klub, az idős klubban kicsit ilyenkor nyáron másabb típusú programok vannak. Ugye most már nagyon sok fiatal nyugdíjas van, akik a nyári időszakban vállalnak szerepet az unokák őrzésében, unokákkal való időtöltésben. Így nyáron általában jellemző, hogy kevesebben veszik igénybe ezeket a szolgáltatásokat, de minden klubunkban vannak, ugyanúgy nyitva vagyunk, és vannak tematikus programok, nyárhoz kapcsolódó programok, kirándulások, strandolás és egyéb lehetőségek. Ezek elsősorban a klubtagok helyi igényei és szükségletei alapján kerülnek minden egységben megszervezésre. És hát természetesen nagyon fontos a bentlakásos ellátás, ahol ebben a nyári időszakban, és főleg amikor nagyon meleg az idő, akkor igyekszünk hatványozottan és fokozottan odafigyelni az ő ellátásukra, ugye nagyon nagy problémát szokott jelenteni az időseknél a megfelelő folyadékbevitel, így azt gondolom, hogy ez szakmai szempontból egy kiemelt feladat, hogy erre nagyon oda kell koncentrálni, de természetesen igyekszünk az idős otthonainkban is olyan programokat megvalósítani, amelyek az időseknek a mindennapjait egy kicsit felvidítják. Minden otthonunkban volt vagy majális, vagy juniális rendezvény. Rendszeresen szoktak érkezni különböző szolgáltatások, volt fagylaltozás, a kánikulában, kisebb kirándulások, és hát tematikus programokat a mentális csoport ugyanúgy szervezi, mint az év többi időszakában. Tehát így összességében azt tudom mondani, hogy vannak olyan speciálisabb szolgáltatási elemek, amik a nyárhoz kapcsolódnak, de egyébként az intézmény működését azt a nyári időszak ilyen szempontból nem befolyásolja.
Most zenélünk egy kicsit, utána itt folytatjuk. Péter Attillával, a Meszegyi igazgatójával beszélgetünk. Az előző részben szó volt arról, hogy ilyenkor a szülők nyáron nehezebb helyzetbe kerülnek, és van nálatok óvodai és bölcsödei ügyelet. Mennyire veszik igénybe?
Gyakorlatilag ugye a bölcsöde kapcsán azt tudom elmondani, hogy minimális egyébként azoknak a száma, akik a ügyeleti ellátást igénybe veszik, de ugye ennek megvan a rendje is, a jogszabály meghatározza, hogy minden év február végéig fenntartói döntést kell hozni arról, hogy hogy lesz a nyári bezárás. Tehát igazából a szülők, illetve a családok nagy része az már az első negyed évben értesül róla, és tudja azt, hogy mikor lesz az adott bölcsöde bezárva. Így gyakorlatilag azt kell, hogy mondjam, hogy a családok ebben együttműködőek, partnerek, és ők maguk is úgy szervezik a szabadságukat, hogy általában ez ilyen tényleg minimális az a létszám, aki az ügyeleti ellátást igénybe veszi, de mivel ez a 2-3 hét bezárás, ez ugye a fele-fele intézményt érinti, tehát ezért mondható az, hogy a városi szinten folyamatos ellátás van, és értelemszerűen minden esetben, amennyiben indokolt és szükséges, akkor tudjuk biztosítani ezt az ellátást.
Mit is jelent az, hogy gyermek jólét, ezt hogyan lehet megfogalmazni?
Hát ez egy nagyon összetett kérdés, és nagyon nehéz rá válaszolni, de alapvetően azt gondolom, hogy a legfontosabb talán az, hogy a gyermeknek a fejlődéséhez szükséges minden lehetőség elérhető legyen és adott legyen, hogy ő megkapja azokat a támogatásokat, segítség, nyújtást, hát alapvetően ugye a családtól, de szükség szerint pedig az ellátó rendszertől annak érdekében, hogy a fejlődése az teljes mértékben megfelelő legyen. Ehhez nagyon fontosak egyébként azok a szociális és gyerekjóléti szolgáltatások, amelyeket a jogszabály meghatároz, és hát nagyon bízunk benne, hogy már azért sajnos nem minden esetben együttműködő a család ebben a vonatkozásban, de mindent megpróbálunk elkövetni annak érdekében, hogy a gyerekek tényleg a rendszer által és a meglévő szolgáltatásokhoz, mi az ő fejlődésüket, illetve személyiségük alakulását segíti, azokhoz hozzáférjenek. Így azt gondolom, hogy nyári időszakban nagyon fontos az, hogy például, ha szükséges, akkor korepetálásban nyújtunk segítséget, és ha pedig túlmutat rajtunk a probléma, akkor pedig megpróbálunk a családoknak olyan irányban segítséget nyújtani, hogy a probléma az megoldódjon. Illetve, hogy abban az esetben, hogyha a család maga nem érzi problémának ezeket a helyzeteket, akkor a legfontosabb a munkánknak az a első lépése, hogy megpróbáljuk beláttatni azt, hogy miért is fontos, hogy az érintettek együttműködjenek a szolgáltató rendszerrel, és hogy tényleges kézzelfogható segítséget adhassunk annak érdekében, hogy a későbbiekben Hát, hogy mérséklődjön az a probléma, amivel szemben állunk, vagy lehetőség szerint ez szűnjön meg. Nagyon sokszor nem anyagi kérdésről beszélünk. Persze vannak anyagi problémák, de azt gondolom, hogy nagyon sokszor amiatt kerülnek a gyermekek hátrányba, hogy nincsenek meg azok a akár szociális, akár lakhatási alapvető feltételek, amelyek már az indulásnál egy olyan hátrányt jelentenek az adott gyerek szempontjából, amely utána nagyon nehezen kezelhető. Az úgy összességében azért látszik, hogy a család és gyermekülti szolgáltatás látó körében lévő családok jelentős részénél a lakhatási probléma az jelen van, és azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, hogy ezen valamilyen eszközökkel lehessen segíteni, hiszen nagyon nagy hátrányból indul egy olyan gyerek, aki mondjuk úgy kezdi meg a tanulmányait egy általános iskolában, hogy nincs otthon. Nem, hogy íróasztala nincs, hanem adott esetben mondjuk nincs egy olyan szoba, ahol ő egyedül tud akár tanulni, illetve nagyon fontos az, hogy a szülői háttér az mennyire segíti ezt, mennyire érzik fontosnak a szülők azt, hogy a gyermekük tanuljon, szakmát szerezzen, és ezáltal a társadalom aktív tagja legyen. Én azt gondolom, hogy ezért nagyon sokat próbálunk, és kell tennünk, és ebben a óvodaiskolai szociális segítők év tanév közbeni munkája, azt gondolom, hogy meghatározó, illetve a családsegítőknek a teljes évben végzett munkája.
Adományokat gyűjtötök és osztotok, tehát van erre kapacitás?
Igen, természetesen fontos számunkra is az, hogy azokat a családokat, akik valamiben hátrányt szenvednek, azokat tudjuk támogatni. Éppen ezért a természetbeni támogatások terén is természetes, hogy nyitott az intézmény, de alapvetően az a hitvallásunk, hogy családokra fókuszálva próbálunk konkrét támogatást nyújtani, tehát nagyon fontos az, hogy az érintett család kapcsán a családsegítő kollégának az állás pontja, illetve a vele történt egyeztetés alapján célzottan igyekszünk ezeket a támogatásokat, bármilyen élelmiszer, tartós élelmiszer, vagy akár ruhaneműre, vagy bútorra, hogyha gondolunk, akkor ezeket mindig próbáljuk az adott családhoz, az adott életkörülményhez rendelten eljuttatni, pont azért, mert hát azt gondolom, hogy a támogatásban is akkor jó egy támogatás, hogyha a szükséglet szerinti támogatási formák jutnak el egy családhoz, tehát tényleg azt kapja, amire szükség van, amiben hiányt szenved, és azokat tényleg fel is fogja használni, és esetleg ennek tényleg pozitív hatása lehet. Szerencsére azért folyamatosak a támogatóink, van egy jelentős kör, ami egyébként az utóbbi években vannak szervezetek, de magánszemélyek is vannak a rendszerünkben, akik folyamatosan nyújtanak segítséget, és azt gondolom, hogy talán itt a legfontosabb az, hogy ez a segítségnyújtás akkor lehet tényleges segítség, hogyha ezek a felajánlások, ezek olyan minőségűek, amit akár mi magunk is szívesen fogadnánk, hiszen akkor tudunk érdemben segíteni, hogyha ugyanolyan használható minőséget tudunk adni az érintett család számára, amit tud használni. Erre is odafigyelünk már az utóbbi években, és hát nagyon fontos az, hogy most ilyenkor a nyári időszakban pedig fókuszálunk a tanévkezdésre, tehát ilyenkor elsősorban örömmel fogadjuk és várjuk azokat a felajánlásokat, ami ehhez az időszakhoz kapcsolódó, tehát a tanszerek, az iskolatáskák, tornazsák, tornacipő, tehát bármi olyan dolog, ami a beiskolázást segíti, ezekre koncentrálunk elsősorban így a nyári időszakban.
Néhány szervezetet említsünk meg, akikkel jó az együttműködés, és akár rendszeresen támogatnak, a teljesség igénye nélkül természetesen.
Hát ezt tényleg csak úgy tudom megtenni, de nagyon jó együttműködésünk van a Magyar Vöröskereszttel, a Máltai Szeretetszolgálattal, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezettel, a Szuperszum Alapítvánnyal, és tényleg vannak olyan önkéntes lakossági felajánlók, akik rendszeresen egyeztetnek, hogy mire van szükség, tehát konkrétan akár családot vagy több családot támogatnak, és amit kérünk, ők azt vásárolják meg, és azt, tehát így célzottan konkrétan azokat a termékeket adják. Itt nagyon sok esetben egyébként tényleg vannak olyanok, akik ezt önkéntesen és anonim módon teszik, tehát nem is kérik, és nem is várják el, hogy ezért bármiféle köszönetet kapjanak. Én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, hogy a társadalomban ez erősödjön, ez a hogy aki megteheti, az támogassa azokat, akik rászorulnak, de ehhez nagyon fontos az is, szerintem, és talán ez is fordított bennünk is a támogatási rendszerünkön, hogy nagyon fontos az, hogy aki ad, nagyon fontos az, aki kapja, de nagyon fontos az, hogy aki kapja, az amit kapott, azt hogyan használja fel, és tényleg szüksége van erre a dologra. Úgyhogy itt bennünk is egy szemléletváltás volt, és még egyszer vezetett megemlítenék, mert így pont az iskolakezdéshez kapcsolódóan a Mirehu-nak van egy kampánya, amely során évek óta most már augusztus végén az újrahasznosítás jegyében kapunk tőlük használt, de jó állapotban lévő iskolatáskákat, amelyeket ők új tanszerekkel, eszközökkel megtöltenek, és így hát egyrészt az újrahasznosítás szempontjából, tehát környezettudatosság szempontjából is fontos, hogy ami még használható, az újra visszakerül a rendszerbe, másrészt pedig azt gondolom, hogy gesztus jelleggel, és nagyon fontos az, hogy ez megmaradjon a segítés, hogy az érzékenységünk azok számára, akik ténylegesen igénylik a támogatást, de még egyszer mondom, nagyon fontos az is, hogy aki ad, az érezze azt, hogy jó helyre megy, és amit adott, az tényleg célba ért és segíti azt a kisgyermeket, vagy azt a családot a mindennapi boldogulásban.
A miskolci angyalok is segítettek a közelmúltban, ugye?
Így van. Ők az átmeneti gondozásban működő két intézményünk, a Családok Átmeneti Otthona és a Gyermekek Átmeneti Otthona támogatását. Most hát mondhatom, hogy most már évek óta van a Miskolci Angyalok Rotary Szervezettel egy szoros együttműködésünk, és mind a két, ugye ez két bentlakásos intézményünk, mind a két intézményben szintén a szükségletnek megfelelő támogatásokat kapunk, és elsősorban ezeket olyan felújításokra, olyan dolgokra fordítjuk, amelyek esetleg túlmutatnak, vagy csak részben van megfedezete az intézményi költségvetésben, de mindenféleképpen a szolgáltatást igénybe vevő szülők, gyermekek szempontjából a szolgáltatási színvonalat emelik. Azt gondolom, hogy nagyon hasznos, sok voltak az idei támogatások, és hiszen a Családok Átmeneti Otthonában a konyha fog megújulni, és ehhez nyújtott a szervezet támogatást. A Gyermekek Átmeneti Otthonában egy játszótér kialakításába fogunk, és ennek egy jelentős játékeszköz beszerzés és telepítés van folyamatban. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos, még egyszer kihangsúlyozom, hogy nagyon, nagyon fontos az, hogy vannak ilyen szervezetek, hogy érzékenyek és nyitottak a társadalmi problémák kezelésében, de még egyszer mondom, nagyon fontos, és talán a Rotaryval ez egy tényleg ilyen szoros kapcsolat, hogy van egy visszafele mutató jelzés is, tehát értelemszerűen a támogatásnak mind a felhasználása, mind pedig annak a pozitív hatásairól személyesen is meggyőződhetnek és értesülhetnek, és azt gondolom, hogy így tényleg egy ilyen közös elégedett megegyezésen és a szükségeteken alapuló segítség és támogatási formát, támogatást tudunk tőlük most már évek óta kapni, és hát tényleg mi nagyon sok szervezet van, úgyhogy elnézést kérek, aki így nem kerül megemlítésre, de azt gondolom, hogy egy szóval, hogy köszönöm és köszönjük az ellátottaink nevében azt, hogy az intézményünket és a szolgáltatásainkat támogatják bármilyen formában is.
Zene után itt folytatjuk. Gurpéter Attilával, a Meszegyi igazgatójával beszélgetünk. A honlapotokon látom, hogy több nyitott állása is van, hát hirdessük.
Köszönjük szépen ennek a lehetőségét. Hát sajnos ezen a területen pozitív irányú változás nem nagyon történik. Továbbra is, mint hogy korábban is beszéltünk már róla, a legnagyobb hiányt azt a szociális gondozó és ápoló végzettséggel rendelkező kollégáknak, gondozói munkakörbe dolgozó kollégáknak a hiánya jelenti. Folyamatosan várjuk a jelentkezőket, de igazából szinte mondhatom, hogy minden területen, talán a kisgyermeknevelői bölcsődei terület kivételével, minden területen vannak nyitott pozícióink, hogy folyamatosan várjuk az érdeklődő kollégákat, akár a most frissen végzett fiatalokat. A legnagyobb szükségünk a szociális gondozóápoló végzettségekre van, de egyébként a szociális felsőfokú végzettséggel rendelkező szociális munkás, szociálpedagógus, szociálpolitikus, szociológus végzettséggel rendelkezőket is várjuk a családsegítés területén, illetve folyamatosan van egy-egy megüresedett álláshelyünk a szociális ellátások területén is, aki a honlapunkat megnézi, akár mentálhigiénés munkatárs, akár részlegvezető, vezetőápoló munkakörökbe is keresünk kollégákat, itt most is van nyitott opció erre vonatkozóan, úgyhogy én ajánlom a www.meszegyi.hu oldalt, vagy a Facebookon van az intézménynek Facebook oldala is, ahol ezek a állás hirdetések elérhetőek, de kérdés esetén várjuk az érdeklődőket a székhelyünkön, az Arany János utca 37 szám alatt is, és minden munkaerőt, minden olyan személyes gondoskodásban dolgozni kívánó leendő kollégát várunk, aki végzettséggel rendelkezik, és ezeken a területeken szívesen vállalja azt, hogy különböző célcsoportokkal, de alapvetően emberekkel szívesen dolgozik együtt azért, hogy az ő mindennapjait azt tudjuk támogatni és segíteni.
Melyik a legnépszerűbb szolgáltatásotok, vagy melyik szolgáltatás részben foglalkoztok a legtöbb emberrel?
Hát igen, ugye nagyon nehéz összehasonlítani a különböző területeket. Nagyon 100%-os a kihasználtsága a bölcsődei területnek, de ugyanezt tudom elmondani a idősek bentlakásos ellátásáról, ahol ha most a várólistákat nézzük, akkor a várólisták tekintetében az idős otthonokban sokkal nagyobb várólisták vannak, mint a bölcsődei ellátásban. Ha pedig most csúnya a szóval, ha darab számra vagy mennyiségre nézzük, akkor az egyértelműen a család és gyermekjóléti szolgáltatás területe, ahol a legnagyobb számú, akár irat szempontjából, akár az esetek szempontjából legnagyobb számban dolgozunk együtt a lakossággal. Én azt gondolom, hogy talán az előnye egy ilyen integrált intézménynek, hogy sok esetben a átjárhatóság, illetve tudjuk biztosítani azt, hogy egy-egy élethelyzetben a különböző szolgáltatások képviselői együtt tudnak megjelenni egy-egy családnál, és így intézményen belül talán rögtön egy komplex gondolkodási folyamaton keresztül tudunk elindulni velük a segítő tevékenységben, tehát nem kell egy másik intézményhez fordulni, hanem házon belül tudunk ebbe segíteni. Ezt én most már így az elmúlt 5-6 év tapasztalatai alapján egyértelműen látom ebben ezeket a funkciókat és lehetőségeket, és igyekszünk is ezeket kiaknázni és kihasználni annak érdekében, hogy minél hatékonyabban tudjuk segíteni az érintett rászorulókat.
Mik a tervek még erre az évre, vagy a legfontosabb események, amiket kiemelnél?
Azt gondolom, hogy ebben az évben is sok minden történt, és történik. Ezek ugye általában jó esetben szakmai történések, amik nem feltétlenül jut mindenkinek a tudására, de ez nem is baj. Minden olyan apró lépés nagyon jó, amikor egy szakmai dolgot tudunk segíteni és támogatni. Azt gondolom, hogy a 2025-ös évben az intézményünk szempontjából is egy megtisztelő feladatban vállaltunk szerepet, és nyertünk el egy belügyminisztériumi pályázaton keresztül egy lehetőséget. Ez elsősorban nem a közvetlenül a lakosság számára nyújt szolgáltatást, ez az úgynevezett szakmatámogatási feladatellátás, vagy módszertani feladatellátás. Hosszú évekre, tehát több évtizedre visszamenően van ennek hagyománya az országban, de különböző struktúrában működött ez az ellátási tevékenység, és most ebben a pályázati szakaszban 5 konzorciumi intézménnyel a Meszegyi Gestor szerepvállalásával biztosítjuk a gyermekjóléti alapellátás, valamint a szociális alap és szakosított ellátások területén Borsod-Abaúj-Zemplén és Heves vármegyékben ezt a elsősorban szakmatámogatási, tehát a területen dolgozó szakemberek munkáját segítő szolgáltatást, amely tényleg egy nagyon széles körű, hiszen a gyermekjóléti ellátásoktól a szociális alap és bentlakásos ellátásokig mindent lefed, és így egy 6 fős konzorcium jött létre. Egyébként ez a konzorcium már az elmúlt 3 évben is működött, akkor mi konzorciumi tagok voltunk, most ebben a 3 évben pedig a gesztor feladatokat mi visszük, és hát alapvetően ennek a módszertani támogató munkának az elsődleges feladata az, hogy az ágazatok közötti együttműködést, illetve a mi célunk is az ebben a 3 évben, hogy az ágazatok közötti együttműködést, az átjárhatóságot és a feladatok közötti együttműködést erősítsük, mert azt gondoljuk és látjuk az elmúlt évek tapasztalatai alapján, hogy nagyon sok esetben már korábban lehetne hatékonyabb segítséget adni, de egyszerűen például erről csak azért nem kerül sor, mert bizonyos információkról nem tudunk, vagy nincsenek olyan kapcsolati tőkéink. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos elem, de nagyon fontos elem az is, hogy a módszertani feladatellátásnak az egyik jelentős feladata és szerepe az, hogy a szakma jövője szempontjából akár a jogszabályi módosítások, változások előkészítésében közreműködünk, így nem csak mi értelemszerűen, hanem a területen dolgozók részéről információkat nyújtunk be, illetve szakmai javaslatokat fogalmazunk meg a ágazati irányítás felé egy-egy ilyen döntés előkészületében, de másik esetben pedig a meglévő jogszabály tervezetek véleményezésében működünk közre, és hát tervek szerint különböző felmérések, kutatásokban is megkeresést, felkérést fogunk kapni. Ezek elsősorban azt a célt szolgálják, hogy hogyan és milyen irányban, milyen módon lehet a szakmánknak a hatékonyabb működését, illetve a szolgáltatási minőség rendszerét akár egységesíteni, akár még inkább hatékonyá és kiszámítható, megbízhatóvá tenni. Úgyhogy ez is egy nagyon érdekes feladat. Intézményünk is egyébként az elmúlt 21 néhány évben a különböző struktúrákban részt vettünk ebben a feladatellátásban, de inkább egy-egy szolgáltatás vonatkozásában, nem ilyen komplex módon, úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy nagy eredmény is, hogy ezt a feladatot megkaptuk és érdemesnek találtak minket erre, de másrészt egy nagyon nagy felelősség is annak érdekében, hogy a két vármegye vonatkozásában élő kapcsolatunk legyen a szolgáltatókkal, az ott dolgozókkal, és értelemszerűen hasznos és releváns, racionális tájékoztatást és információt tudjunk adni a területről, és abban pedig bízunk, hogy ezek az információk, hogyha beérkeznek, akkor ezek lehetőség szerint a későbbiekben akár egy jogszabályváltozásban, akár egy módszertani anyagban, vagy egy folyamat dokumentációban ezek meg fognak jelenni, és ezzel egyrészt könnyítik majd a dolgozóknak a munkáját, másrészt pedig hatékonyabb lesz a működési rendszer a szolgáltató intézményrendszernek.
Gúr Péter Attila, nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést.
Én is nagyon szépen köszönöm.
Fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottak az elmúlt közel 45 percben Gúr Péter Attilával, a Miskolci Egyesített Szociális Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény igazgatójával beszélgettünk. Én búcsúzom, és további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál Molnár Andrást hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!